Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. A börtönkurzió 10 éves évfordulóját ünnepelték tegnap a Sátoraljaújhelyi Fegyház és börtönben. A digitális világ új kihívásai a témája a Borsodabolyai-Zemplén vármegyei bűnmegelőzési tanács szabad egyetemének. A 7. tárogatós világtalálkozót a Vai Kastélyban rendezik meg. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek. A börtönkurzió 10 éves évfordulóját ünnepelték tegnap a Sátoraljaújhelyi Fegyház és börtönben, ahol 2014-ben ezen a helyen tartották meg az első kurziós együttlétet. 10 év alatt közel 20 intézményben 100 önkéntessel, 30 lelkésszel sikerült megszólítani a fogvatartottakat. A börtönkurzió hétvége célja, hogy Isten élményt adjon a fogvatartottaknak, egy újfajta találkozást, mely Istent, mint a feltétel nélkül szerető atyát mutatja be. Az Istenkép helyrehozása gyógyító erővel hat az ember egészére. A rendezvényen az egybegyűlteket Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke köszöntötte.
2014. november 26 és 28 között voltunk itt Sátoraljaújhelyen. Hajdú Miklós atya, Szilasi Roland alezredes, akinek nagyon köszönjük, hogy most is itt van, akkor is nagyon nagy érdeklődéssel és nagy örömmel látta ezt az első kurziót itt börtönfalak között. Szabó Tamás, Mária Rádió elnöke, Vatai Gyula, Váci börtönparancsnok. Ezek voltak talán az első nagy motorjai a kurzió elindulásának. Ahogy mondtam, az istentisztelet alatt is nagy csodákat ad a kurzió. Volt olyan kurziót végzett fiatalember, aki több mint 20 évet ült, tehát komoly bűncselekmény. Bent a börtön falak között elvégezte a teológiát. Ahogy szabadult, valamit vissza akart adni, amit kapott, abból a lelki kincsből, amit a börtön falak között egyháztól, kurziótól kapott, és éveken át iskolákban tanúságot tett fiatalok előtt, hogy ne a rossz utat válasszák, hogyan kerüljék el a kábítószer és más káros dolgoknak az útját. Egy másik különleges eset, egy kicsi faluból való cigányember rövid büntetéssel, szintén kurzión részt vett, nagyon belelkesedett, szabadult, a rokonságából egy csomó embert elküldött kurzióba. Olyan helyről, ahova az egyházunk soha el nem jutott volna. Kisfaluban katolikus egyház jelenlét gyakorlatilag egyáltalán nem volt már. Más felekezet sem. Apró, eldugott, kicsi cigány falu. Ő lett az apostol. Ő vitte az övéit az evangélium közelébe, az Istenhez.
Debreceni Csaba, a börtönkurzió titkára az eddigi szolgálatukat mutatta be.
Nem gondoltuk, amikor elindult 10 évvel ezelőtt, hogy ilyen kifutása lesz, és viccelhetnék azzal, hogy azt terveztük, hogy ekkora már az egész országot lefedjük, és apakkörletek lesznek mindenhol. Nem így alakult, ugyanakkor nincs okunk panaszra. 10 év alatt közel 20 intézményben tartottunk ilyen kurziós hétvégét, közel 50 ilyen hétvége volt, több mint 100 civil önkéntes dolgozott, szolgált benne, több mint 30 pap és lelkész. Szükséges kiemelni, hogy római katolikus, görög katolikus és református testvérek is mind civilként, mind egyházfiként szolgálnak a kurzióban. És hát nagyon reméljük, hogy a országos parancsnokság, illetve az intézményeknek a parancsnokai és a személyi állomány is úgy gondolja, hogy ezt érdemes csinálni és folytatni. Nem is tudom, hogy ezt feltettük-e valahogy, miért fontos. Egyszerűen a missziós parancs, hogy tegyetek tanítványokká minden népet, ez ide is vonatkozik, és a társadalomnak a legelesettebbjeihez szólt Krisztus is mindig, és azok a karizmatikus egyéniségek, akik a kurzióban szolgáltak Magyarországon, gondolok itt Gál Jani atyára, Beüti Tamás atyára, vagy éppen Székely János püspök atyára, ezt a példát mutatták nekünk, és ott voltak velünk, amikor ez elindult. A BV az egy eléggé jól meghatározott szervezet. És amikor idejön egy szervezethez egy önkéntes, lelkes önkéntes csapat, hogy szeretnénk ezt csinálni, akkor nagyon mosolyognak és örülnek nekünk, de hát nem lehet. Szervezet szervezettel tud tárgyalni. És muszáj volt egy picit szerveződnünk, tehát a kurzió mozgalomba szervezettséget vinni, hogy utána tudjunk tárgyalni, meg tudjuk beszélni a lehetőségeket, a szabályokat, mi az, amit lehet, mi az, amit nem lehet. Teljesen át kellett alakítanunk a kurziónak a menetét is. A teljesent azt azért idézőjelbe tenném, tehát minden benne van, ami a szabadlábi vagy civil kurzióban van, csak a időkeretek mások. És nagyon fontos, hogy a fogvatartottak éppen annyira különbözőek egy-egy kurzión, mint a civil kurzióban lévő jelöltek, és itt bent nem működik a tanítás. Itt a tanúságtétel működik. Elmondom, hogy engem hogyan szeret az Isten, és ez hat, és erre emlékeznek. Arra emlékeznek, hogy ez az a fickó, aki még kereszteletlenként vitte oltár elé a feleségét. Aztán most meg itt van, és mesél nekünk az Isten szeretetéről. Az, hogy milyen keresztény tanítás hangzik el, az nem marad meg. Nagyon sokan nem tudnak írni, olvasni, nem tudnak jegyzetelni. De az emlék, az megmarad. Az élmény, az megmarad. És hogy ez ne csak élmény legyen, ahhoz az kellene, hogy visszajárhassunk rendszeresen.
A digitális világ új kihívásainak megismeréséhez nyújt segítséget a Borsod-Abolcs-Zemplén Vármegyei Bűnmegelőzési Tanács Szabad Egyetemének programsorozata. A cél az, hogy közérthető és gyakorlatias módon tárgyalja a bűnmegelőzés és a digitalizáció meccéspontján lévő legfontosabb kérdéseket. A programsorozat rendvédelmi szakemberek, pedagógusok, szociális szféra dolgozói és a téma iránt érdeklődők számára kínál fórumot az ismeretek bővítésére és a tapasztalatcserére. A részletekről Majó Márk Gábor, a bűnmegelőzési tanács titkára adott tájékoztatást.
Leginkább az internet világába próbáltunk betekintést nyerni vagy nyújtani a megjelenteknek. Az első alkalommal leginkább így a kiberbűnözést vettük egy kicsit így górcső alá, milyen tendenciák, milyen események vannak, illetve hogy a kiberbiztonság érdekében ki mit tehet. Egy kicsit kikacsintva most már a mesterséges intelligencia térhódításának is van egy intézkedési tervünk, ami 24-es, 25-ös évre vonatkozik. Ezt az intézkedési tervet megalapozta a Borsod-Abolcs-Zemplén Vármegyei Bűnmegelőzési Stratégia, ami így ad egy rátekintést arra, hogy milyen is a helyzet a mi vármegyénkben, és itt meghatároztunk olyan súlypontokat, amikre úgy érdemes odafigyelni, és ennek tudatában alakítottuk ki az intézkedési tervet, mint egy cselekvési tervet, hogy mik azok a teendők. És itt volt egy ilyen kérés a tanácsnak a tagjaitól, hogy korábban is volt egy ilyen bűnmegelőzési szabad egyetem, mint egy jó gyakorlat, és hogy ennek úgy érzékelik a hiányát, ezért indítottuk újra magát ezt a több alkalomból álló előadás sorozatot. Erre az igényre reagálva indítottuk be már a tavalyi év végén ezt a programelemünket, és ahogyan az intézkedési tervben vállaltuk azt, hogy milyen témákban legyenek ezek az előadások. Az egyik ilyen kérés az például a kiberbiztonság és az internetes problémákra való reagálási lehetőség, vagy egyáltalán rátekinteni arra, hogy mi történik ezen a területen, és erre próbáltunk olyan szakembereket meghívni, meginvitálni, akik valamilyen úton, módon a munkájukból adódóan valamilyen ilyen szakértői szerepben tudnak megjelenni. És amikor összeállítottuk a programot, az volt a cél, hogy ebbe, azokat a szakembereket tudjuk behívni, akik valamiféle segítői munkába vagy nevelői munkában vesznek részt. Mit is jelent ez pontosan? Leginkább pedagógusoknak, oktatóknak kínáltuk meg ezt a lehetőséget, emellett pedig a szociális szférában dolgozóknak, legyen az családvédelmi intézmény, vagy a gyermekjóléti intézmény, vagy akár a szépkorúak gondozásával foglalkozó intézménynek a dolgozói, hiszen azért ez a kiber dolog tényleg átolt szettig most már minden korosztályt érint. Emellett pedig fontos volt, hogy azokat a bűnüldöző szerveket, illetve társszerveket is bevonjuk ebbe, akik a gyakorlati munkájuk során találkoznak ezekkel a kérdésekkel, vagy éppen erre a pályára készülnek, gondolok itt például a rendvédelmi technikumnak a hallgatóira. Az volt az alap elképzelésünk, hogy távolabbról indítunk, és úgy megnézzük, hogy úgy milyen veszélyek leselkednek ránk, akár azt szoktuk mondani, hogy fiatalokra, vagy régebb óta fiatalokra, és hogy ezek ellen hogyan, mit tudunk tenni mi a saját adatvédelmünk érdekében. És az első alkalommal ugye ezek e köré épültek fel az előadások, illetve az, hogy a maga az, a mesterséges intelligencia megjelenése, az milyen változásokat hoz, és hogyan gyorsítja fel ezeket a folyamatokat. És innen fókuszáltunk rá a második alkalommal arra, hogy oké, akkor egy kicsit vegyük nagyobb górcső alá a fiatalabb generációt, hogy velük mi történik a digitális térben, rájuk milyen hatást gyakorol maga a digitális tér, és ezt felépítve néztük meg azt, hogy egyébként az online térben a fiatalkorúak által vagy feléjük elkövetett bűncselekmények hogyan jelennek meg, és éppen ezért próbáltunk meg olyan előadókat megszólítani, akik ebben igen csak otthon vannak. Éppen ezért például a dr. Székely György László, a Miskolc járási ügyészség vezető ügyésze nyitotta igazából előadásával ezt a második alkalmat, ahol arról beszélt, hogy nekik milyen tapasztalat vannak. És így erre szépen felépülve haladtunk, hogy egyébként milyen változásokat tud generálni az online élet, vagy az online élettérben történő akár bűncselekmény, vagy csak veszélyeztető helyzetek a gyerekek számára, és itt is leginkább ugye a pedagógusok, szociális szférában dolgozók voltak, és tényleg nagyon sokan voltak, úgyhogy mondtuk, hogy legközelebb kell is valami nagyobb tervet keresnünk.
A tárogató azon túl, hogy kiemelt nemzeti érték, 2015-ben az értékpiramis csúcsára is eljutott. A Hungarikum Bizottság döntése alapján elnyerte a Hungarikum címet. A Rákóczi Tárogató Egyesület 1992 óta állítja fókuszba ezt a hangszert, amely a Rákóczi Szabadságharc idején mint hadi hangszer szólalt meg. 2025-ben pedig már a 7. tárogatós világtalálkozót szervezik, melynek központja ezúttal is a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Vajai Vaji kastély lesz. A részletekről Nagy Csabát, a Rákóczi Tárogató Egyesület elnökét hallják.
Akkor, amikor elérkezünk majd július 3-ához, akkor megszólalnak a tárogatók, és nem csak 2, 3, 4, 5, hanem nagyon sok tárogató hangjától lesz hangos, részben a Szerencsi Vár udvara, hiszen ebben az évben két helyszínen tartjuk majd a világtalálkozót, az első felét Szerencsen a Rákóczi várban, a második felét pedig itt Vaján a Vaji kastélyban. És hogy kik érkeznek erre a világtalálkozóra? Természetesen a magyar tárogatósok, és aztán nem csak a Magyarországon, a jelenlegi Magyarország területén élő tárogatósok jönnek, hanem a Kárpát-medencében élő tárogatósok is. Jönnek majd a Felvidékről, remélhetőleg Kárpátaljáról is átengedik őket, jönnek Erdélyből, Székelyföldről, Délvidékről. A szakmai programok mellett természetesen nagyon sok zene fog szólni, részben bemutatók, de többnyire esténként hangversenyek lesznek. Minden estéhez kapcsolódik egy-egy tárogató hangverseny, úgyhogy érdemes lesz megnézni a Rákóczi Tárogató Egyesületnek a honlapját, mert azon majd feltüntetésre kerülnek azok az időpontok és helyszínek, ahol a tárogató zenét kedvelő közönség meghallgathatja a tárogatósok közreműködését és zenéjét.
Végül az időjárásról. Csütörtökön nagyobb részt erősen felhős vagy borult idő valószínű, de északkeleten, délután már a Dunántúl északi felén is lehetnek napos időszakok. Elsősorban a délnyugati, déli megyékben kell többfelé esőre, záporra számítani. A többfelé élénk északi a szél északkeleten meg is erősödik. A hőmérséklet csütörtökön 11 és 19 fok között alakul, de a déli csapadékos tájakon lesz a hűvösebb. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. május 7-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Már csak 2 hét van hátra az SZIA bevallás leadására. Módszertani megújulást hozhat a szakképzésben a svájci-magyar együttműködés. Elindult a versenyképes járások program. A fogyasztóvédelem kérdésében indított online nemzeti konzultációt a magyar kormány. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Már csak 2 hét van hátra, május 20-án évfélig lehet átnézni, elfogadni és módosítani, valamint kiegészíteni az SZIA bevallási tervezetet. A NAV által összeállított dokumentum a legtöbb esetben minden szükséges adatot tartalmaz, de ezzel együtt nem érdemes az utolsó pillanatokra hagyni a tervezet átnézését. A további részleteket dr. Paskuné Pivku Mónika, az adóhatóság Heves vármegyei kommunikációs referense ismerteti.
A személyjövedelemadó bevallás benyújtásának határideje 2025. május 20-a. Eddig az időpontig már csak 2 hét van hátra. Május 20-án évfélig lehet átnézni, elfogadni, módosítani vagy kiegészíteni az SZIA bevallási tervezetet. A NAV által összeállított dokumentum a legtöbb esetben minden szükséges adatot tartalmazza, ezzel együtt azonban nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni az SZIA bevallási tervezet áttekintését. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített el külön kérés nélkül automatikusan a rendelkezésre álló adatok alapján az SZIA bevallási tervezetét. A bevallási tervezetet 2 okból is érdemes mindenkinek átnézni. Egyrészt azért, hogy a tervezet minden kedvezményt, minden adókedvezményt tartalmaz-e. Aki elfelejtett időben nyilatkozni a munkáltatójának például arról, hogy a családi kedvezmény összegét az adóelőlegből vonja le évközben, érdemes mielőbb kiegészítve elküldeni a bevallását. A visszajáró adót a bevallás beérkezésétől számított, 30 napon belül utalja ki a Nemzeti Adó és Vámhivatal az érintett adózónak. Másrészt azért is érdemes az SZIA bevallási tervezetet átnézni, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy minden 2024-ben megszerzett jövedelmet tartalmazza a tervezet. A leggyakoribb jövedelemtípus, amelyről az adóhivatalnak nincs információja, ezért a tervezet nem is tartalmazhatja ezeket az adatokat, például a lakáskiadásból és az ingatlan eladásból származó jövedelem. Április végétől már ebben is segít a NAV új fejlesztése, az egyszerűen használható közérthető kérdés-felelet mód. Az érintetteknek nem kell hosszasan számolgatni, elegendő ugyanis néhány egyszerű kérdésre válaszolni, és a program automatikusan kitölti a szükséges részeket a bevallásban. A tervezeteket legegyszerűbben a NAV honlapjáról, a nav.gov.hu weboldalról elérhető ESZIA felületen lehet áttekinteni. Az online egyszerűen kezelhető felület népszerű, hiszen május 5-ig összesen több mint 1 millióan adták már be a tervezetet ezen keresztül. Az ESZIA 1+1%-áról is lehet idén rendelkezni, legegyszerűbben ezen a felületen, tehát az ESZIA felületen. Eddig már több mint 680 ezeren küldték be így az 1%-os nyilatkozatukat.
Módszertani megújulást hozhat a szakképzésben a svájci magyar együttműködés. A szakképzés fejlesztését szolgáló pályázaton nyertes Nyíregyházi Szakképzési Centrum számára komoly lehetőséget jelent ez a projekt. Pivonka Szilvia főigazgató helyettes kiemelte, a centrum jelenleg több mint 300 vállalkozással, mint duális partnerrel áll kapcsolatban. Ezeket a gyakorlati oktatást erősítő partnerkapcsolatokat azonban még szorosabbra szeretnék fűzni, például mentorok biztosításával.
A projekt alapok az tulajdonképpen azt jelenti, hogy választunk egy témát, egy problémát, hagyjuk a tanulókat ötletelni, hogy hogyan oldanák meg, hogyan viteleznék ki mondjuk egy adott terméknek a létrehozását, és a tanár főként mentor szerepet vállal, támogatja, irányítja, és aztán végül létrehoznak egy produktumot, egyénileg is lehet, illetve közösen is lehet. Ugye ez azért nagyon fontos, mert a vizsgán is tulajdonképpen egy terméket kell majd egy produktumot előállítani a vizsgázóknak ahhoz, hogy megkapják a szakmát. A pályaorientációnál is nagyon fontos lenne, hogy a vállalkozások bevonásra kerüljenek, illetve jelenleg nagyon sok szervezet lát el pályaorientációs tevékenységet, azaz próbálja segíteni már 5., 6. osztálytól az általános iskolás diákokat, hogy merre induljanak el, milyen szakmát válasszanak maguknak. Nagyon sok vállalkozással állunk kapcsolatban. Körülbelül 320 azon vállalkozásoknak a száma, akikkel a Nyíregyházi Szakképzési Centrum iskolái duális képzés keretében együttműködnek. Most ezt az együttműködést szeretnénk szorosabbra fonni egy együttműködési megállapodás megkötésével, és azzal, hogy a vállalkozásokhoz is biztosítunk majd mentorokat, akik segítik őket ennek a tevékenységnek a minél hatékonyabb elvégzésében.
A fogyasztóvédelem kérdésében indított online nemzeti konzultációt a magyar kormány. A május 23-áig kitölthető felmérésben egyebek között a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok felszámolásáról, az online csalások elleni fellépésről és a légiutas jogokkal kapcsolatos változásról is elmondhatják a véleményüket az állampolgárok. A kérdőivel kapcsolatos legfontosabb információkról dr. Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke tájékoztat.
Fogyasztóvédelem mindannyiunk közös ügye, hiszen mindannyian fogyasztók vagyunk. 0-tól 99 éves korig, illetőleg aki abban szerencsés helyzetben van és megéri ezen felüli szép korban is fogyasztónak minősül, hiszen már kisgyermekként is az, hogy bármilyen terméket vásárolnak a szüleink, nagyszüleink, azok a termékek, hogy megfeleljenek a termékbiztonsági szabályoknak, a fogyasztóvédelmi szabályoknak, ezek fogyasztóvédelmi kérdések. De későbbiekben is, akkor felnőttként minden nap vásárolunk, online rendelünk, elutazunk, légijáratot veszünk igénybe, amely néha késít, néha törlik, ez mind-mind fogyasztóvédelmi kérdés, és adott esetben, ha szükséges, akkor fogyasztóvédelmi hatósági eljárást von maga után. És éppen ezért indította a kormány ezt a fogyasztóvédelmi konzultációt, hogy nézzük meg, melyek azok a beavatkozási pontok, amelyeket az állampolgárok szükségesnek éreznek. Nagyon fontos, hogy ilyen fogyasztóvédelmi konzultáció ennyire széles körű soha nem volt. Én 2007-ben kerültem be a fogyasztóvédelem nagy családjába, és hát se én nem emlékszem ilyenre, de a korábbi munkatársam, akik régebb óta dolgoznak a szakmában, szintén nem tapasztaltak ilyet. Annyira széles körű, mind a kérdéseket illetően, mind az, hogy minden fogyasztót, minden állampolgárt megkérdezünk, hogy ez egy egyedülálló konzultáció. 12 kérdést tartalmaz egyébként a konzultáció sor. Egyébként megmondom őszintén, körülbelül 112 kérdést is tudtunk volna írni, mivel ennyire széles körül a fogyasztóvédelem, de azért tartottunk egy ilyen önkorlátozást, hogy a 12-nél megálltunk. És a 12 kérdés végigveszi azokat a legfontosabb témaköröket, amelyek talán leginkább érintik a fogyasztókat. Kezdve az online csalásoktól, a jótárási szabatossági szabályokig, termékbiztonsági szabályokon át, vagy az általam már említett légiutasjogokig, vagy éppen a fogyasztói tudatosságig. És azért nagyon fontos, hogy minél többen kitöltsék ezt a konzultációt, és mindenkit erre ösztönzök és sarkalok, a sajtón keresztül, a sajtó munkatársait is, hogy lássuk tényleg, hogy a fogyasztók mit gondolnak, hogy hol kell még határozottabb fellépés az állam részéről, beavatkozási pont. És amikor beavatkozási pontról beszélek, akkor gondolok egyrészt a jogszabálymódosításokra, adott esetben, ha szükséges, vagy az uniós fellépésekre, már említettem többször meg egyik kedvenc témám a légiutas jog. Ez egy 2013-as uniós rendelet szabályozza, rendkívül mértékben elavult, viszont elég nagy ellenállás van uniós szinten, nyilván a légitársaságok lobby ereje miatt, hogy ezt módosítsuk, de folyamatosan mi is azon vagyunk, illetőleg azt gondolom, hogy uniós szinten is a fogyasztóvédelmi résztvevők és intézmények egyaránt. De beavatkozási pontot jelenthet adott esetben a kormányhivatalok, a fogyasztóvédelmi hatóság még határozottabb fellépése, még proaktívabb módon történő ellenőrzése, és hát a fogyasztói tudatosság, ami azt gondolom rendkívül fontosságú, hiszen hogyha például nem vásárolunk mondjuk aluljáróban műszaki cikket, vagy éppen az online vásárlás során nem az általunk teljesen ismeretlen harmadik országbeli webáruházakat veszük előtérbe, ahol aztán se az elállási, se a jótárási szabatossági jogainkat nem tudjuk érvényesíteni, azzal sokat segíthetünk magunkon, és kvázi önvédelmi eszköz lehet számunkra. Egyébként a 12 kérdéshez mindegyikhez tartozik egy rövid 2-3 mondatos leírás. Ezeket mindig azt javasoljuk, hogy olvassák el alaposan a fogyasztók. Nagyon jó mondatok vannak, és azt most nem azért mondom, mert mi írtuk, és egy kis önpromóval éljek, hanem éppen azért, mert ez nem csak a kérdések megválaszolásában segít, hanem a fogyasztói tudatosságunkat is erősíti, az általam említett különböző területeken, akár az akciós árak feltüntetésénél, vagy a termékbiztonsági szabályok betartásánál és követésénél. Egyébként a konzultáció online tölthető ki a www.fogyvéd.kormány.hu oldalon egészen május 23-ig. Nagyon egyszerűen 3-4-5 perc alatt ez kitölthető még a kérdések elolvasásával együtt is. Úgyhogy én tényleg mindenkit arra kérek és arra ösztönzök, hogy olvassa ezeket a kérdéseket, válaszoljon legjobb belátása szerint, és ezt követően természetesen az adatok kiértékelését követően a kormány meglépi azokat a lépéseket, amelyeket szükségesnek lát a megadott válaszok alapján.
A Heves vármegyét érintő fogyasztóvédelmi aktualitásról Ignác Balázs főispánt hallják.
A Heves vármegyei kormányhivatalban 4 nagy terület vonatkozásában végzünk fogyasztóvédelemhez kapcsolódóan munkát. Az egyik az a jótállás és a szabatosság kérdése. Ez kiemelt szerepet jelent a munkákban. A beérkezett panaszok kérelmeknek közel 27%-a jótállásos és szabatossági kérdéskörhöz kapcsolódik. Itt el kell mondanunk, hogy igenis bátran lépjünk fel a jogaink érdekében, igenis azt tapasztaljuk, hogy egy adott termék vásárlása során, ha problémát érzékelünk, és az oda kapcsolódó jótállási szabatossági kérdéskörben nem úgy áll hozzá a gazdasági szereplő, akkor mindenféleképpen szükséges ezt jelezni a mi irányunkban, és az a tapasztalat, hogy az eljárás elindítása után a kereskedők, a gazdasági szereplők megváltoztatják az álláspontukat, és eleget tesznek a jótállási szabatossági kérdéseiknek. Másik nagy csoport, ami a munkánkat meghatározza itt Heves vármegyében, az internetes kereskedelem és az internetes vásárlás is. Sajtófőnök úr is utalt rá, valóban itt is szükség van arra, hogy szigorúbbak legyenek a jogszabályok. Van erre vonatkozóan is kérdés a közös ügyünk a fogyasztóvédelem konzultációban, viszont itt én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt óriási felelőssége van a vevőnek, a fogyasztónak is. Tehát kellő alapossággal járjunk el. A mai világban ma már interneten bármit el lehet érni, bármit meg lehet rendelni, viszont ahhoz szükség van, hogy mi is kellő fogyasztói tudatossággal álljunk ezen termékek megvásárlásához. Nagyon nehéz ebben a kérdéskörben a mi munkánk, hiszen ezek a kereskedők, ahogy sajtófőnök úr is utalt rá, olyan harmadik országból származnak, ahol azért az ügyfél megtalálása és felelése nagyon nagy kihívást jelent. Nagyon komoly területet jelent a mindennapi munkánkban a piacfelügyeleti ellenőrzések. Itt kiemelten szeretném azt jelezni, hogy elsődleges nem csak a kormány, hanem a mi munkánkban is a gyermekek, a családok védelme, ezért fokozottan figyelünk oda minden olyan termékre, amit a családok, gyermekek használnak, hogy azok megfelelő beltartalmi értékekkel rendelkezzenek, azok, hogy azok megfelelő biztonsággal lehessen őket használni. És végül, de nem utolsó sorban, a Heves vármegyei kormányhivatal, mint ellenőrző hatóság 2022. május óta végez munkát abban, hogy a nem megfelelő árképzések és az ezáltal generált inflációt tudjuk mi is csökkenteni ezen munka által. A mostani feladatunk ebben az ár és stop vizsgálatok. Az ár és stop vizsgálatokat kiemelt prioritással végezzük. Minden nap ellenőrizzük azt, hogy a kereskedők, a hálózatok betartják ezeket a szabályokat, viszont van benne nagyon pozitív hír, az elmúlt időszakban 42 vizsgálatot folytattunk ár és stop esetben, és eddig még nem kellett szankciót alkalmazni, betartják a kereskedők, az értékesítőhelyek a szabályokat.
Elindult a versenyképes járások program, ami egy olyan fejlesztési támogatási rendszer, ahol az iparűzési adóból elvett többletre pályázhatnak a települések. Járásonként ez az összeg 250 millió forint. A pályázat feltétele, hogy három településnek közösen együtt kell működnie. A részletekről Horváth Rihárd polgármestert hallják.
A versenyképes járások programnak az a lényege, hogy elvonják az iparűzési adó többletet a településektől, ezt kiegészítik járásonként bizonyos mennyiségű pénzzel, 60 járás esetében ez 250 millió forint maximális keretet jelent, és erre a járásban lévő települések konzorciumot kötve pályázhatnak. 60 megkereste levélben a településeket, hogy kössünk konzorciumi szerződéseket, és különböző programokra pályázzunk ezen lehetőség kapcsán. Kimentek a levelek, néhány település válaszolt a levélre, voltak, akik egyébként nem is válaszoltak, de a lényeg az, hogy a települések közül egyetlen egy település sem szeretne konzorciumi szerződést kötni 60 városával. Beszélgettem polgármesterekkel, és természetesen eljutott hozzánk több információ. A lényeg az, hogy 60-nal nem ajánlatos konzorciumi szerződést kötni. Így 60 nem tudott pályázni erre a forrásra. 60-t gyakorlatilag kizárták ebből a pályázati lehetőségből. Ennek kapcsán én írtam levelet a minisztériumba is, hogy most mi van? Hogy van az, hogy településeket zárnak ki ebből a pályázati lehetőségből, és ennek kapcsán a megyében is volt egy bizottsági ülés, amely bizottsági ülésem részt vett az országgyűlési képviselő, ott volt a megyei közgyűlés elnöke, ott volt a főispán is, és ezekről a pályázatokról szavazott a bizottság, és mivel 60 is ugye tagja, így én is meghívást kaptam. Azon a bizottsági ülésen én elmondtam ugyanezt, hogy ez egy újabb példája annak, hogy ebben a választókerületben, Heves megye 3-as számú választókerületében a 60-i embereket hátrányosan megkülönböztetik, és azzal, hogy 60 nem tudott egyetlen egy településsel sem konzorciumi szerződést kötni, újabb pályázati lehetőségektől, újabb forrásoktól esett el. De azt is elmondtam, és így is tettem, hogy ennek ellenére 60 is megszavazza az előterjesztést, hiszen 60 nem a környékbeli települések ellen van, hanem szeretnénk azt elérni, hogy ne különböztessék meg a 60-i embereket hátrányosan ebben a választókörzetben.
körzetben. Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Ma kezdődik a Sixtus kápolnában a konklávé, hogy megválassza Krisztus földi helytartóját, Péter apostol utódát, a 267. pápát. A konklávé óráiban, napjaiban az egyház és a világ tekintete Rómára figyel, és egy kéményre, mely mindegyikénél híresebb. Az ebből felszálló fekete vagy fehér füst ad a külvilág számára először hírt a pápa választás eredményéről. A pápa választó bíborosok szerda délután 16:30-kor vonulnak be a Sixtus kápolnába, ezért az első füst este 7 óra előtt nem száll fel, közölte a szentszéki szóvivő Matteo Bruni. Csütörtök délelőtt 2 szavazási kört tartanak, ha már az elsőn sikerül megválasztani az új egyházfőt, akkor a fehér füst 10:30 körül emelkedhet fel. Ha a szavazás eredménytelen, akkor újabb voksolást tartanak, és azt követően dél körül várható a füstcsík. Csütörtök délután 17:30-kor szavaznak, valamint este 7 óra körül. Ma a pápa választó bíborosok a Vatikánban töltött első éjszaka után közös imával és a Szent Márta házban 7:30-től fogyasztható reggelivel kezdték a konklávé napját. Az utolsó pillanatig lehetőségük van az egymás közötti egyeztetésre. A 80 évesnél fiatalabb pápa választásra jogosult 135 bíborosból 133 van a pápai államban. A spanyol Antonio Cañizares és a kenyai John Jue betegség miatt lemondta a részvételt. A sikeres választáshoz szükséges 2/3 többséget tehát 89 voks adja meg. A bíborosok gyalogosan mennek át a Szent Péter bazilikában ma 10 órakor kezdődő szentmisére, amelyet a hagyomány szerint a megválasztandó pápáért mutat be a bíborosi testület dékánja Giovanni Battista Re bíboros. Délután autóbusz viszi át őket az apostoli palotákhoz. 16:30-re kell a Sixtus kápolnába együtt bevonulniuk. A Sixtus kápolna ajtaját a legfiatalabb pápa választó, az ukrán származású Michaela Bikok melbourne-i püspök zárja le. Az első feladatok között szerepel a szavazat ellenőrzők és a jegyzőkönyvvezetők kisorsolása. A Vatikán felvételeket adott ki arról a 133 egyenként megszámozott gömbről, amelyek mindegyike egy-egy bíboros nevéhez párosul. Ezek sorsolásával választják ki a szavazást felügyelő testület tagjait. Nyilvánosságra került a bíborosok szavazási sorrendje is. Az első Pietro Parolin lesz. Erdő Péter 10-ként adja le voksát a különböző forduló. Németh László a belgrádi főegyházmegye metropolita érseke, akit tavaly decemberben kreáltak bíborossá, a sorban 101-ként voksol. Európát 54, Ázsiát 21, Afrikát 17, Közép- és Dél-Amerikát 21, Észak-Amerikát 21, Óceániát 4 bíboros képviseli. Első ízben vesznek részt a pápa választáson a következő országok bíborosai: Haiti, Zöldfoki Köztársaság, Közép-Afrikai Köztársaság, Pápua Új-Guinea, Malajzia, Svédország, Luxemburg, Kelet-Timor, Szingapúr, Paraguay, Dél-Szudán, valamint Szerbia képviseletében Németh László. A legfiatalabb a 45 éves ukrán származású, ausztrál Michaela Bikok, az ukrán görögkatolikus egyház Melbourne-i Szent Péter és Pál egyházmegyéjének püspöke, míg a legidősebb a 79 esztendős spanyol Carlos Osoro Sierra bíboros. Kuzmányi Istvánt, a Magyar Kurír igazgató főszerkesztőjét kérdezzük, aki a Vatikánban tartózkodik. István, ma kezdődik el a konklávé, valószínűleg nem tudom, jól mondom-e, jól gondoljuk-e, hogy ma még nem lesz meg az új pápának a személye. Milyen a hangulat jelenleg a Vatikánban? Szerinted mikorra várható, hogy lesz új pápánk?
Kiváló a hangulat. Mindenki a pápa választásról beszél. Tegnap előtt is, akár a Szent Péter téren, akár a közeli kávézóban lehetett találkozni választó bíborosokkal. Tegnap este is például, amikor leültünk vacsorázni, szomszédos asztalhoz leült 2 argentin választó bíboros, mosolyogta, köszöntem nekik. Újságírók ülnek a másik asztalnál, tehát most mindenki kvázi pápa választási lázban ég.
Mikorra várható, hogy megválasztják a pápa személyét? Ugye ma egy forduló lesz?
Pontosan, ma délután lesz az első forduló, és a 7 óra magasságában várható az első füstjelzés. hogy pontosan mikor a választják meg, ezt nem tudhatjuk. Statisztikánk van rá, hogyha megnézzük a 20. század és a 21. század pápáit, akkor azt mondhatjuk, hogy átlagosan 3 nap alatt választották meg. Ha a legutóbbi 4 pápára tekintünk, akkor azt mondhatjuk, hogy 2 nap alatt választották meg átlagosan, és ha még jobban szűkítjük a kört 16. Benedekre és Ferenc pápára, akkor 24 óra alatt megvoltak, tehát a 2. nap.
Ma tehát akkor 1 forduló lesz, holnap-holnap után mi várható, akkor hány forduló lesz?
Holnap-holnap után, és a úgymond a 4. nap lesz egy délelőtt és egy délután időszak, és mindegyiken 2-szer lehet szavazni. Ha ezen a 4 napon, az a szombat estig nem születik döntés, akkor vasárnap egy pihenőnap következik, azt követően pedig még 7x3 szavazati fordulója.
Tudjuk, hogy Erdő Péter bíboros prímás és pápa választó bíboros, ő is lehet pápa, mivel pápa választó bíboros, de mégis milyen hangok terjednek a Vatikánban? Van-e úgymond befutó, ki a befutó, kiről beszélnek a legtöbbet?
Kifejezetten befutó jelöltről nem hallottam. Ugye azok a nevek forognak itt a Vatikánban, Vatikán alatt értem a környező kávézókat, teret, tehát akik eddig is a sajtó és a figyelem középpontjában voltak, akár azért, mert közelebb voltak Ferenc pápához, akár azért, mert dikasztériumot vezettek, akár azért, mert akár egy bizonyos kérdésben határozott a véleményük van, vagy akár azért, mert egy olyan dolgot tettek, ami miatt akár pozitíve a hívek és az egyház figyelemének a középpontjába kerültek. De hogyha II. János Pál és Ferenc pápa megválasztására gondolunk, ők abszolút nem voltak az esélyesek között, és nem is forgott a nevük.
Erdő Péter bíboros úr a reményről nyilatkozott tegnap az Esztergom Budapesti Főegyházmegye kardinális csatornájának. Ebből egy pár gondolatot, ha idéznél, ugye a remény azért is időszerű, mert most a remény szentévében vagyunk.
Igen, a bíboros atya megfogalmazta tegnap, mielőtt beköltözött a Szent Márta házba, hogy a remény szentévében vagyunk, és nagyon nehéz ezt a reményt közelvinni az emberekhez, hiszen a mai világ egyfajta apátia ateizmusától szenved, tehát már nem egy harcos istentagadás van a környezetünkben, hanem egy ilyen beletörődés, nem törődömség, és hát ebben a helyzetben fogalmaztam az a bíboros atya a reményét, hogy az új pápának sikerül közelebb vinni az egyházhoz és a világhoz és Krisztusnak az üzenetét.
A reményről nyilatkozott Erdő Péter bíboros a konklávé előtt a Vatikánban tartózkodó Esztergom Budapesti Főegyházmegye kardinális csatornájának és a Magyar Kurír csapatának. Elmondta, a szívemben valahol egy bizonyosság van. Most érzem a legjobban az előkészítő beszélgetések során, hogy sokan akarják, kérik a bíborosok közül is, hogy a Szentlélek működjön rajtuk keresztül is. Van az emberekben egyfajta hívőnyitottság. Ez azt jelenti, hogy a Szentlélek működését megérezzük a Sixtus kápolnában is. Hozzátette. Ferenc pápa adta ki a szentév jelszavát, a remény zarándokai. Erről is beszélgettünk sokat, remény. Mi egy remény nélküli világnak hirdetjük a reményt. Miért van ez a világ remény nélkül? Azért, mert pogány. Aki viszont reménykedik a szó krisztusi értelmében, az tudja, hogy a föltámadás nem csak Jézusnak az egyedi esete, hanem az embereket is a föltámadásra és örök életre hívja. Ezt kell nekünk a mai embereknek meghirdetni, mint reménységet, fogalmazott Erdő Péter bíboros prímás. A bíborosok a konklávi előtti 12. és egyben utolsó általános ülése tegnap a megszokott rendszerint imával kezdődött. 173 bíboros volt jelen, köztük 130 választó. 26 felszólalás volt a legkülönbözőbb témákról. A fő témák között volt annak tudatosítása, hogy a Ferenc pápa által szorgalmazott reformok közül sok van, amelyet tovább kell vinni. A visszaélések elleni küzdelem, a gazdasági átláthatóság, a kúria átszervezése, a szinodalitás, a béke iránti elkötelezettség és a teremtett világvédelme. Milyen érezhető az egyház sokak által osztott elkötelezettsége ezeken a területeken? A beszélgetés központi témája a kommunió, a közösség volt, amelyet, mint az új pápa alapvető hivatását jelöltek meg. Egy olyan pápa képét vázolták fel, aki pásztor, az emberiesség mestere, aki képes magára venni az egyház, mint irgalmas szamaritánus arcát, aki közel áll az emberiség szükségleteihez és sebeihez. A háborúk, az erőszak és az erős polarizáció által jellemzett időkben erősen érezhető az igény egy olyan lelki vezető iránt, aki irgalmasságot, szinodalitást és reményt nyújt. A katolikus egyház bíborosai a konklávi előtti napon, május 6-án közleményt adtak ki, amelyben tartós fegyverszünetre és a béke útjának keresésére hívnak ott, ahol konfliktusok zajlanak. Mi a Szent Római Egyház bíborosai, akik a konklávé kezdete előtt az általános üléseken összegyűlünk, sajnálattal látjuk, hogy nem történt előrelépés a béke folyamatok előmozdításában, Ukrajnában, a Közel-Keleten és a világ számos más részén, sőt fokozódtak a támadások, különösen a polgári lakosság ellen. Szívből jövő felhívást intézünk minden érintett félhez, hogy mielőbb érjék el a tartós tűzszünetet és tárgyaljanak, előfeltételek és további késedelem nélkül, az érintett népek és az egész világ által oly régóta vágyott békéről. Arra hívunk minden hívő embert, hogy még erőteljesebben könyörögjenek az Úrhoz az igazságos és tartós békéért. A mezőkövesdi Szent László plébánián működő Effata karizmatikus közösség szervezésében immár 6. alkalommal rendezik meg a gyalogos rózsafüzér zarándoklatot a város körül május 24-én. Csatlakozva a 2025-ös Remény Zarándokai Szent Év eseményeihez, idei jelmondatuk, legyünk mi is a Remény Zarándokai. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja!
Kora esti hírmondó.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a Kora esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Sportja. A román ANAK Karate Szövetség meghívására Szilágy Somjó lépett tatamira a Deac Shotokan Karate utánpótlás szakosztálya. A sportág megismertetése és megszerettetése a gyerekekkel és szülőkkel, ez a célja a Magyar Kézilabda Szövetség által elindított Suri Kézi programnak. Kiválóan szerepeltek a Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola grundbirkózói a Diákolimpia országos döntőjében. Kovács István, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke látogatott Ózdra. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A román ANAK Karate Szövetség meghívására Szilágy Somjó lépett tatamira a Deac Shotokan Karate utánpótlás szakosztálya. A versenyt a helyi Omega Karate Klub szervezte, írja a Debreceni Klub honlapja. Az eseményen a Deac versenyzői számos dobogós helyet értek el. A legeredményesebb Őri József Béla, Őri Panna, Krisztina és Hegyesi Zsombor lett, mivel három számban is érmet szereztek. A sportág megismertetése a gyerekekkel és szülőkkel. Ez a célja a Magyar Kézilabda Szövetség által elindított Suri Kézi programnak. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében három helyszínen 700 gyereket mozgatott meg a kétnapos rendezvény. Tordai Ilonát a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kézilabda Szövetség elnökét hallják.
A koncepció a Magyar Kézilabda Szövetség részéről, hogy nem a teljesítmény orientáció lenne a fő cél, hanem az, hogy megismertessék és megszeretessék a gyerekekkel és a szülőkkel a kézilabda alapjait, úgyhogy ez egy nagyon játékos formája a Suli Kézi Fesztivál program. A második játéknapon vagyunk, és 700 gyereket mozgat meg ez a mai program, három helyszínen, Demecserben, Fehérgyarmaton és Nyíregyházán. És a mai napon a Magyar Kézilabda Szövetség ennek a koncepció keretében készült ajándékcsomaggal, úgyhogy tornazsákot, baseballt és kulacsot kapnak ma a gyerekek ezeken a helyszíneken. Az egyik legnagyobb utánpótlás bázisra rendelkezünk az országban, és nem csak ez az egy program van. Most a Magyar Kézilabda Szövetségben egy sportág népszerűsítő program következik a következő héten, ami hasonló gyereklétszámot mozgat meg. De ez nagy kihívás számunkra, de azt gondoljuk, hogyha erre tudunk építkezni, akkor egy sokkal magasabb szintű kézilabda sportág lehet. És egyébként mi azt gondoljuk, hogy itt a lehető olimpikonok már itt vannak a pályán, úgyhogy nekünk ezt megfelelőképpen kell menedzselni, ahhoz, hogy ők tényleg valóban ide tudjanak kötődni a jövőben a sport. Nekünk kihívás a vármegye, és nem csak az edzők terén, hanem a játékvezetők, versenybírók, tehát amikor egy ekkora utánpótlása bázissal rendelkezik egy vármegyei szövetség, az minden szegmensére kihat egyébként a sportágnak. Nagyon szeretnék egy strandkézilabda tornát rendezni, és utána pedig egy Harsányi Gergő nemzetközi utánpótlás torna kerül majd augusztusban megrendezésre. Ez a régi junior nemzetközi utánpótlás tornáknak az újra felevenítése, újra gombolása, úgyhogy nagyon reméljük, hogy jól fog sikerülni.
Most pedig Barta Dénes edzőt hallják.
Mindenütt azt tapasztalom, hogy a gyerek azt szeret játszani, szeret, ha foglalkoznak vele, akkor nagyon hálás tud lenni, és nagyon örülök, hogy ezek a összejövetelek megvannak, mert egy kicsit kitegint a saját iskolájából. Mi is látjuk azt, hogy milyen fontos az, hogy az utánpótlásban a többi sportágtól nem maradjunk le, hisz mindenki küzd a gyerekért, és mindenki szeretné a legjobbakat a saját sportága mellett tudni. Tehát ezeknek a gyerekeknek az edzés teljesen más. Itt mindig játszani kell. A gyereket a játék ragasztja ott, és igazából a játékban, most is mikor megkérdezte a testnevelő tanár kollega, hogy mi hiányzik még ebből a gálából, a játék, kiabálták közösen, és úgy tudnak örülni minden gólnak, és nekünk meg az a feladatunk, hogy maradjanak meg a kézilabdánál, és legyenek az utánpótlással a kézilabdának. És hogyha ezeket a gyerekeket megszerettetjük vele a kézilabdát, akkor nem is fogják otthagyni. Örülök neki, hogy harmadikosokat, negyedikeseket, ötödikeseket, akiket tanítottam itt az elkbe, azok is itt vannak, és azt állapítottam meg, hogy fejlődtek, jó úton járnak, és a legtehetségesebbek, hál' Istennek, megmaradtak a sportág mellett. Kicsit nehéz helyzetben a Nyíregyháza, hogy nincs ebbe egyes csapatunk, de örülünk már annak is, hogy van csapatunk. A gyerekek példát látnak, és annak is nagyon örülök, hogy az egyetemi képzésben sok olyan régi kézilabdásom van, aki fölvállalja ezt, és kézilabda edző akar lenni, a sportágért akar dolgozni, most nem sokára államvizsgázni fognak, itt 13 olyan edző végez szakedzői szakon, akik dolgoznak kicsikkel, nagyokkal, és hát reméljük, hogy ez a lelkesedés megmarad bennük, és megfelelő alapot fognak biztosítani annak, hogy a kézilabdások jó kezekbe kerüljenek.
Kiválóan szerepeltek a Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola grundbirkózói a Diákolimpia országos döntőjében. Gecsei László testnevelőt hallják.
A játék azért fontos, mert fiatal, pici gyerekekről beszélünk, és lehet úgy is küzdeni, hogy játszanak közben, és igen, természetesen úgy is fognak küzdeni, amikor szabályhoz kötötten és a grundbirkózásnak megfelelően küzdenek, de kell a játék. Mindenképp kell hozzá az, hogy sportiskola vagyunk. Tehát itt azért a gyerekeknek a merítése, az úgymond megtalálása, azért a sportképességek alapján történik. És én azt gondolom, hogy ez a tanulás, a sport, tehát mindennek az együtthatója, az azt mutatja, hogy ott a versenyen is a leginkább sportiskolák szerepeltek a legjobban, és örülök, hogyha úgy tűnik, hogy mi szerepeltünk a legjobban. Én remélem, hogy azzal különültünk el talán a többi csapattól, hogy jó a csapatszellem, egymásért küzdenek a gyerekek, hogy megértették azt, hogy egyik a másikért küzd, és érte is küzdenek. Tehát itt egy egyéni sportágról beszélünk, birkózásról, grundbirkózásról, de ez egy csapat, ez egy közösség. Tehát azt próbáltam nekik tanítani, hogy soha ne arra számítsanak, hogy a másik győz, hanem mindenki azon gondolkozzon, hogy ő maga győzni fog, és ha mindenki így gondolkodik, akkor remélhetőleg egy 4-3-ra mi győzünk. Szerintem a nagyon nagy többség még keresgélésben van, még akkor is, hogyha azt mondja, hogy megvan a sportága. És ez változhat. Ez különösen akkor volt érdekes, amikor a birkózó versenyek végén hallottam, hogy évekkel ezelőtt mondták, hogy persze, mert a judósokkal jött ide. És én ezt évekig hallgattam, úgyhogy nem mondtam semmit. Aztán amikor olyan kedvem volt, akkor elmondtam, hogy nem. Itt van tornász, kosárlabdázó, kézilabdázó, futballista, és akkor néztek nagy szemekkel, hogy igen, hát igen, mi készülünk erre. Egy évben minden héten egy nap küzdősportóra, egy testnevelés óra. Sokan már olyan viccesen, vagy úgy szoktak nekem köszönni, ahogy én is szoktam nekik köszönni, és hallom, hogy csokolom, puszi. És tehát itt ezek a gyerekek, nálam gyerekek, aztán nyilván, mint sportoló próbálom a belőlük a legjobbat kihozni. És igen, szerintem ez sokkal emberibb kapcsolat, mint hogy csak megtanítom őket valamire. Mi egymást segítjük, és tehát egy jó kapcsolat van mindenképp. Ennél a csapatnál volt, amikor azért sírt valaki, mert nagyon jól sikerült a meccse, vagy a csapatmeccse, és volt, akinek azért volt sírás, mert nem sikerült. De volt olyan, akit megemeltem, és annyit mondtam, hogy ügyes voltál, és magamhoz szorítottam, és onnantól kezdve záporesőként sírt, úgyhogy ők lettek az elsők a pici lányoknál. Én először az Istvánfi Gyula általános iskolában kerültem kapcsolatba a grundbirkózással, a kolléganők mondták, hogy hát el kellene indulni, hogy az iskolának, hát ha ez a judósok hoznak pontot, és hát elindultunk, és akkor még volt megyei, városi, megyei, országos elődöntő, országos döntő, tehát nagyon sok csapat volt, és hát akkor a megyein hetedikek lettünk, és én néztem, hogy mit csinálnak a többiek, milyen fogásokat gyakorolnak, és utána megpróbáltam ezt összerakni a judóval, meg azzal, amit láttam, és a rákövetkező évben Kazincbarcikán utána már az országos döntőben másodikok lettünk. És hát az évek alatt eljutott oda, hogy elkerültem az Istvánfiból egy darabig, ahogy itt tanítottam óraadóként, meg edzőként, akkor kedves barátommal, meg a gyerekeim oda jártak a Szent Imrébe, indultunk, akkor fiúk-lányok szintén megnyerték az országos diákolimpiai döntőt, és hát azóta itt a gyarmatival is nyertünk már diákolimpiai döntőt, és rengeteg jó helyezést értünk el.
Kovács István, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke látogatott Ózdra. Most őt hallják.
Eljutottunk egy olyan pontra, hogy tele vagyunk fiatal gyerekekkel. Azért nem mondom, hogy tehetségekkel, mert a tehetség ez majd akkor fog kiderülni róluk, hogyha bekapcsolódnak a versenyrendszerbe. De az látszik, hogy most, hogyha a jó szakmai munkát végzünk, akkor eljöhet a magyar ökövesnek újra egy aranykora. Ezt én remélem, hogy már a következő olimpián, vagy ha nem most, akkor majd Brisbane-ben 2032-ben látni fogjuk, vagy látnunk kell. De ahhoz most kell elkezdenünk dolgozni, most kell a régiókon keresztül elérni a tehetségeket, ott tartani őket az ökölves mellett, megoldani a problémáikat.
Az olimpikon az Észak-Magyarországi régió vezetőivel beszélgetett a Tekecsarnok nagytermében, ahol a kidolgozott programról esett szó. Elhangzott, hogy a többihez hasonlóan ez a régió is minden támogatást megkap a szövetségtől, illetve szó esett a jövőbeli célokról is. Az újonnan kialakításra kerülő regionális központok vezetői közül Dorkó Péter az Észak-Magyarországi régió élén tevékenykedik. Feladata többek között a versenyek szervezésén kívül a kapcsolattartás, a tehetségek felkutatása és lehetőség szerinti megtartása. Most őt hallják.
Rossz a sztereotípia az ökölvívó sporttal kapcsolatban. Régi rossz beidegződés, hogy csak buta gyerekek művelik, illetve buta lesz az ember tőle. Azt kell mondani, hogy csak intelligens és jó képességű emberek tudnak sikert elérni ebben a sportban is, mint minden más sportágban. Nehéz megtartani a gyerekeket, annyival könnyebb lett a helyzetünk, az eddigekhez képest, most már 9 éves gyerekeket tudunk fogadni, 9 éves sporttól, ők már kaphattak sportági alkalmasságit.
A sportcsarnokban a fiatalok technikai minimumvizsgát tettek, ami azért fontos, hogy a kezdő versenyzők a jövőben hivatalosan versenyezhessenek. Erre azért van szükség, mert olyan versenyzők küzdhetnek egymással, akik napi szinten nem találkoznak. Molnár Márk, az Ózdi Gézaúti ökölvívó szakosztály vezetője szerint a fegyelmet, a kitartást, illetőleg a civil életben való helytállást is segíti az ökölvívás annak a fiatalnak, aki ezt a sportot választja.
Igazából minden versenyzőnek életében egyszer kell átesni az első meccs vagy verseny előtt. A technikai minimumvizsgán elméleti és gyakorlati részből áll, tehát egy tesztlapokat kell kitöltenie, tudnia kell a versenyzőknek, hogy milyen súlycsoportok vannak, milyen korosztályokba kell indulni, a védőfelszerelések mienségéről kell beszélnie, esetleg a szabályos ütőfelületeket kell ismernie. És miután ezen a vizsgán túlesnek, itt az Ózváros sportcsarnokában, ha jól emlékszem, 6 város ökölvívói fognak éles sparring küzdelmeken részt venni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádió!